Nagyon gyakran dolgozom együtt Zolival, és még ő a szemléletformálással kapcsolatos elemeket segít az ügyfeleknek megérteni, addig én fejlesztő csapatokat kócsolok, nevelek, készítem fel őket arra, hogy hatékonyabban dolgozzanak. Ennek kapcsán szeretnék ma számotokra minőségbiztosításról beszélni. Ugyan a címet viszonylag gyorsan átugrottuk, de én feltenném nektek azt a kérdést, hogyha meg kellene fogalmazni, hogy mi az a minőségbiztosítás, akkor milyen szavak jutnának az eszetekbe? Tesztelés, igen. Szabványok. Nagyon jó a kérdés. Oké. Okay. Nem fogok majd röviden válaszolni rá, csak hogy erről, hogy minőségbiztosítás általában mi jut eszetekbe. Nekem nagyon-nagyon gyakran az a kép ugrott be, ami régen ilyen gyárakban volt, hogy megy a futószalagon az üres üveg, amiben töltik be a gyári dolgozók a cseresznyebefőttet, van, aki rátekeri a tetejét, és aztán valahol később van egy meós, hogy most bepakolták már a hullámpapírdobozokba, és utána nézi meg, vagy időnként egyet-egyet kiemel a sorból, és úgy vizsgálja meg. Ez ilyen szempontból lényegtelen, de nekem vagy a minőségbiztosítás szó, mint olyan, az általában erre utal. És van egy nagyon-nagyon fontos implicit dolog ebben a szóban, hogy minőségbiztosítás, ami arra utal, hogy valamit megcsinálunk, és miután az a valami elkészült, utána annak a minőségét biztosítjuk. Nem nagyon hiszek ebben a szemléletben, hogy így kell a minőségbiztosításnak működnie, és gyakorlatilag ebben a mai előadásomban, annak ellenére, hogy demókat is fogok mutatni, meg néhány alkalommal egy kicsit az eszköz közelébe megyünk, én az itt lévő témákat szeretném egy kicsit feleleveníteni. Arról, hogy minőségbiztosítás, hetes konferenciákat tartanak, minden egyes elemről, amit itt láttok, önmagában egy ilyen teljes napot lehetne tartani, és még rengeteg olyan elem van, amiről nem fogok beszélni. Ezeket szeretném végignézni. Elhangzott Zoli előadásában egy olyan fontos dolog, hogy műszaki adósság. Egy ilyen fogalom. Itt is láthatjátok, ahogy fel van írva, hogy általában minden olyan dolgot, amit el kellene végezni ahhoz, hogy egy konkrét munkadarab, egy képesség, amit a szoftverbe le akarunk szállítani, elkészüljön, és ne csak elkészüljön, hanem megfelelő minőségben elkészüljön, ehhez sok-sok dolgot kell csinálni. Mindaz, ami kellene ehhez, de nem csináljuk meg, az a műszaki adósság része. Itt néhány pontban összefoglaltam, hogy mik a műszaki adósságnak a legfontosabb okai, de mondok néhány példát, ilyen az ember fejében meg sem fordul műszaki adósságokra. Valaki kérte tőlem, hogy egy ilyen quick and dirty megoldással gyorsan ezt a képességet módosítsuk úgy, mert hogy. Én ezt megcsináltam, viszont amint a nevében is benne van, ez egy quick and dirty dolog, tehát azért nem vagyok teljesen elégedett vele, valamikor ki kellene javítani. Amíg ez quick and dirty, addig ez egy műszaki adósság. Egy másik ilyen műszaki adósság az, hogy megcsinálom gyönyörűen a kódomat, valószínűleg le is ellenőrzöm, jól is működik, de mondjuk nem látom el annyi információval, hogy ha egy másik kollégám egy hét múlva ránéz és át kell tőlem venni ezt, akkor ő tudja folytatni. Ez megint egy műszaki adósság, mert bizonyos minőségi elemek hiányoznak. Ilyen műszaki adósság, hogy elkészítem a kódot, szerintem jól működik, de igazából ez csak az én véleményem, mert mondjuk nincsen alaposan vagy rendesen tesztelve. Ilyen típusú műszaki adósság lehet az, hogy ez a kód, amit elkészítem, ez a feature, ez rendben van, de nem gondolkodtam el azon, hogy hogyan fogjuk ezt az ügyfélnél telepíteni. Ha egy Isten adatbázist módosítottam, akkor hogyan fogjuk ezeket a változásokat az ügyfél éles rendszerére kivinni. És rengeteg ilyen dolog. Tehát ez a műszaki adósság, ez nagyon sok ilyen apróságból adódik össze, és az a meglepő, hogy alapvetően apróságokból adódik össze. Azt szoktuk mondani, hogy ez a műszaki adósság, ez nagyon-nagyon hasonlít a pénzügyi adóssághoz, és ezt három dolog kapcsán szeretném számotokra megvilágítani. A műszaki adósságok során is értelmezhetjük a kamat, a kezelhető műszaki adósság és a csődhelyzet fogalmát. A műszaki adósság után kamatot fizetünk. Ez a kamat ez abban nyilvánul meg, hogy egyre lassabban fogunk haladni a szoftverfejlesztéssel, például azért, mert az a kollégám, aki átveszi tőlem a terméket, és akinek két hét múlva tovább kellene fejleszteni azt, az nem fogja tudni ezt megfelelő hatékonysággal végezni, mert mondjuk én nem megfelelő módon csináltam meg a kódot. Hagytunk egy bugot benne, neki ezt még ki kell javítani, és így tovább. Ez a kamat, ez jelen van, és ezt a kamatot minden későbbi fejlesztés során folyamatosan fizetnem kell valamilyen módon. Jó kezelhető műszaki adósságról általában akkor szoktunk beszélni, hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy egyetem van ilyen adósságunk, tudjuk, hogy van kamat, amit fizetni kell, és van elképzelésünk, meg tervünk arra, hogy hogyan fogjuk ezt a kamatot visszafizetni. Ez nagyon analóg azzal, mint amikor valaki személyi kölcsönt vesz fel egy banknál. Az ember végig gondolja, ezt hogyan fogja visszafizetni, megpróbál felkészülni azokra a kevésbé várható dolgokra, mint hogy kamatváltozás, világpiaci trendek változása, tehát van valami elképzelés, hogy hogyan fogja tudni visszafizetni, akkor ez jó. Ugyanez működik a műszaki adósságok terén is. Az érdekesség az a helyzetnek, hogy nagyon-nagyon kevesen jönnek rá, de nagyon gyakran tulajdonképpen a saját fejlesztéseik kapcsán már egy csődhelyzetbe kerültek. Ezt a csődhelyzetet ezt általában úgy szoktuk leírni, hogy nagyon-nagyon pici az esély a törlesztésre, és nem csak maguk a törlesztő részletek, de folyamatosan a kamatok is nőnek. Bizonyára hallottátok azt a fogalmat, hogy spagetti kód, aki fejleszt. Az az érdekes észrevételünk van, hogy ott, ahol spagetti kódról beszélnek, ott az esetek jelentős részében már egy ilyen csődhelyzetben vannak. Az utolsó kávészünet után lesz egy szemléletformáló előadás, tovább fogom még ezt a témát fejtegetni. Azért állok most meg itt, mert mindaz, amit csinálni fogunk, és amiről a minőségbiztosítás szól, az nem más, mint valamilyen módon ezeket a műszaki adósságokat meg akarjuk előzni, fel akarjuk számolni, kezdeni akarunk vele, törleszteni akarjuk azt a hitelt, amit fölvettünk. Na, adj Isten, fel se akarunk venni ilyen hitelt. Az első dolog, ami a minőségbiztosítás szempontjából szerintem egy fontos és érdekes dolog, ez rögtön a forráskód tárolásához kapcsolódik. Én azért szeretem, hogy ezt elővesszük és ezt hangsúlyozzuk, mert enélkül nem igazából lehet arról beszélni, hogy jó minőségi folyamatos szoftverleszállítást tudunk megvalósítani. Miért? Egyszerűen azért, mert egy olyan projekten, ahol sokan dolgozunk egyszerre, többfajta szoftverfejlesztési tevékenység is folyik. Leggyakrabban új termékképességeket fejlesztünk, de ahhoz, hogy ezeket el tudjuk végezni, néha kutatásokat kell végeznünk, néha proof of concept modelleket kell kiépítenünk, ki kell próbálnunk újszerű dolgokat, kezelnünk kell azt, hogy azt a terméket, amit bemutatunk az ügyfélnek, az visszajön tőle, esetleg hibákat talál benne, vagy egyszerűen elégedetlen. Nagyisten, van egy jobb ötlete. Ez azt jelenti, hogy még akkor is, ha kis csapatban dolgozunk, és viszonylag kevés tevékenységet kell végeznünk, több dolgot csinálunk párhuzamosan. Nyilván ezt a több dolgot nagyon-nagyon nehéz megtenni akkor, amikor egyetlen egy kódváltozaton dolgozunk. Tehát szükségünk van arra, hogy vagy kódágokat hozzunk létre, vagy hogy ugyanazon a részen esetleg több fejlesztő együttműködését támogatjuk, és ez nem működik úgy, hogy ne legyenek forráskódkezelő rendszerek. Ebben a teremben nyilván mindenki használ ilyet, és nyilván mindenki hallott róla, tehát ez önmagában nem újdonság. Ami nagyon-nagyon fontos az, hogy olyan rendszert kell találnunk, és olyan módszert kell találnunk, ahol a kódváltozatokat tudjuk hatékonyan kezelni, tehát párhuzamosan tudunk foglalkozni azzal, hogy terméket fejlesztünk, hibát javítunk, proof of concept dolgokat vizsgálgatunk. A Microsoft eszközkészletében valószínűleg mindenki ismeri, a Team Foundation Server az az alapvető eszköz, aminek általában a verziókontroll kezelő rendszerét használjuk. Sokkal kevesebben tudják, hogy már jó idővel ezelőtt a Microsoft Team Foundation szerverében megjelent az alapvető TF version control rendszer mellett egy másik is, ez pedig a Git. Hadd kérdezzem meg, emelje fel a kezét az, aki rendszeresen használ Git-et. Jó. Azért szeretném felrakni ezt a szlájdot, és egy kicsit beszélni ezen rendszerekről, és megmutatni, hogy mit lehet ezzel a dologgal kezdeni, mert szerintem nagyon-nagyon fontos akkor, amikor folyamatos szoftverleszállításról beszélünk, és arról, hogy akár hetente vagy két hetente képesek vagyunk változatok kiadására. Ezen a szlájdon megpróbáltam a legfontosabb dolgokat a két verzió kezelési mód közül összehasonlítani. A Team Foundation Server alapvetően egy centralizált verziókezelő rendszer, ami azt jelenti, hogy minden fejlesztőgépén ott van a forráskódnak egy adott változata, és amikor ő dolgozik, akkor ezek csak a központban, egy centralizált helyen találkoznak. Tehát ott van az összes kódváltozat. Egy adott fejlesztőgépén mindig egy konkrét változat van. Ez azt jelenti, hogy egy single point of commit van, tehát amikor ezt a kódot betesszük, akkor az a központi tárba kerül be. Ezzel szemben a Git verziókezelése más jellegű. Ott minden fejlesztőnek saját verziókezelő rendszere van. Tehát ugyanaz a fejlesztő a saját gépén képes több kódágat kezelni, képes egyidejűleg egy feature fejlesztésével foglalkozni, egy másik kódág mentén meg egy bug javításával, egy harmadik mentén meg akár egy proof of concept dolog vizsgálatával. Ha akarja, és pici apró javításai vannak, amik néhány kódsort érintenek, mindegyiket külön-külön komitálhatja a saját fejlesztői környezetében, a saját lokális gépén. A Git esetében van egy távoli repozitori. És ez az a távoli repozitori, ahova az egyes fejlesztői gépeken a változásokat össze lehet fésülni, ahol kezelni lehet. Ezt úgynevezett pull és push műveletekkel lehet megtenni, fel lehet a kódot tenni ebbe a repozitoriba, illetve le lehet hívni. Hogy miért mondtam el mindezt? Az azért, mert a két verziókezelő rendszer különböző típusú csapatoknak a működését segíti. Alapvetően a Team Foundation Server verziókezelő eszköze ott használható jól, ahol nagyobb méretű és hierarchikus szervezésű csapatok dolgoznak, ott teljesen jól működik ez a dolog, hogy a fejlesztő a saját gépén lévő változásokat egyszerűen egy központi repozitoriba küldi át. A Git ezzel szemben, vagy nem ezzel szemben, emellett az agilis szemléletet támogatja. Ami jelentheti azt, hogy akár kis csapatok, 3-5 fős csapatok, de akár 3-400 fős csapatok is használhatják a működéshez. Jó? Azért mondom ezt, és azért tartom fontosnak, és akkor még egy szlájdot ugrok, ugyanis ez a fontos információ. Maga a Microsoft is a saját szoftverfejlesztési projektjein, nem csak a nyílt forráskódú szoftverek fejlesztése során, hanem egyre inkább a saját belső rendszeri során is a Git-re tér át. Ennek hossza lehetne végigmenni azon, hogy mi az oka. Alapvetően a cégnek azzal a működési modelljével, a működési modelljének azon változásával van összefüggésbe, hogy egyre inkább az open source hagyományokat, az open source-os közösségek támogatását végzi a cég, és ezt a saját belső munkamódszerében is igyekszik átvenni. Nézzünk egy rövid kis demót. A rövid kis demó során szeretném megmutatni, hogy hogyan néz ki egy ilyen repozitornak a létrehozása. Most a Visual Studio online portáljára mentem ki, de ha valakinek Team Foundation szervere van, ami a házon belül van telepítve, ugyanezt a dolgot akkor is elvégezheti. Amikor egy új projektet létrehozok, amellett, hogy megadok a projektnek egy nevet, alul ki tudom választani, és ezt sokan nem tudják, hogy ez létezik, hogy Team Foundation Version Control rendszert, vagy Git-et szeretnék használni. Nem tudom, hogy hátulról valószínűleg kevésbé látszódik jól. Itt talán a kis segítség a kész fölött azt mutatja, hogy Git verziókezelést is tudok használni. Létrehozok így egy projektet, ez pár másodperc alatt létrejön, akkor utána a Visual Studio-ból ezt meg fogom tudni nyitni. Most enytök egy újabb Visual Studio példányt, remélem, hogy mire elindul addigra létrejön a repozitori is. Még nem jött létre, nem sokára. Oké, kész a projekt. Pontosan ugyanúgy, mint máshol, hozzá tudok kapcsolódni egy Team Foundation szerverhez, és ki tudom választani azt a projektet, amit létrehoztam. Én jelen pillanatban ehhez a Demo 215-ös projekthez fogok hozzá kapcsolódni. Ezt kiválasztom. És azok, akik Team Foundation szervert használtak, és a Team Foundation-nek a verziókezelő rendszerét, azok láthatják, hogy itt jobb oldalt egy picit másfajta ikonok jelennek meg. Changes, branches, unsync commits, work item, builds és settings bejegyzésekkel. Ezek a Git-nek a saját verziókezelő eszközei. Ami nagyon fontos, attól, hogy nem a TFS saját verziókezelését részesítem előnyben, hanem Git-et, pontosan ugyanúgy fogok tudni work itemeket kezelni, mint eddig, pontosan ugyanúgy tudok automatizált buildeket készíteni, mint eddig. Ezt Attila következő adásban meg is fogja mutatni, és mindenfajta egyéb beállításokat. Tehát gyakorlatilag a verziókezelés részét cseréltem le a projektemnek, de az egyéb dolgokat, az egyéb előnyöket, amiket a TFS kínál, azt nem dobom el. A következő dolog, amiről beszélni szeretnék, az a kódvizsgálat. Ha össze lehet foglalni a kódvizsgálat célját, vagy ahogy lánykori nevén ismerik, kódreview, akkor ennek az a legfontosabb célja, hogy megelőzzük azokat a problémákat, amik műszaki adóssághoz vezetnek, felfedezzük ezeket, és valamilyen módon kezelni tudjuk azokat. Alapvetően a meglévő adósságokat csökkenteni szeretnénk. Mielőtt tovább mennék egy slide kapcsán, hadd kérdezzem meg tőletek, ki az, aki a fejlesztései során használ code review-t? Tehát rendszeresen végez. Legyen szíves, emelje fel a kezét. Általában ezt a tevékenységet, code review-t vagy code vizsgálatot, ezt úgy ismerjük, hogy tulajdonképpen ez nem áll másból, mint az, hogy szépen végignézzük tüzetesen a forrásfájlokat, megnézzük, hogy vannak-e benne olyan dolgok, amiket nem igazából szeretnénk csinálni, mert valami antipatternek, vagy olyan felhasználási minták, amiket nem szívesen látunk, megnézzük, hogy van-e benne potenciális bug, van-e olyan, hogy eltér valaki a konvencióktól, nem úgy nevezi el a változóit, ahogy kell, vagy nem megfelelően kommentezés, így tovább. Azok, akik az előbb feltették a kezüket, nem tudom, hogy ha el kellene mondani, hogy náluk mi a kódvizsgálatnak a célja, akkor mit tudnának elmondani. Az egyik lehetőség az, amit nagyon sok ügyfelemnél hallani szoktam, hogy hát ezt így szoktuk csinálni, meg azt mondták okos emberek, hogy ezt csinálni kell, mert attól jobb minőségű lesz a kód, és így tovább. De nagyon-nagyon kevesen tudják megmondani, hogy vajon ezeket miért csinálják. Több alkalommal ültem bent code review-kon, és figyeltem, ahol sok-sok ember ül, egy-másfél órán keresztül tüzetesen vizsgálják a kódot, magyarázzák egyik a másiknak, hogy ez így jó, amúgy jó, de igazából nem tudták pontosan megmondani, hogy miért is csinálják ezt. Tehát arra a kérdésre, hogy miért csinálják, nagyon kevesen tudnak válaszolni. Én szeretném nektek megmutatni, hogy a code review az egy nagyon-nagyon fontos dolog, de nem az, ami itt le van írva. Egyszerűen azért nem az, mert ez a típusú kódvizsgálat, ez egy ilyen, hát ez nem jó, azért nem jó, mert hogy szemletet hordoz, mi pedig nem ebben az irányba szeretnénk haladni, mert nem az a célunk, hogy alapvetően megállapítsuk egy kódról, hogy nem jó vagy rossz, hanem az, hogy abba az irányba vigyük át, hogy az jobb legyen. Pontosan ezért nagyon-nagyon alacsony a hatékonysága, és a legfontosabb dolog, ez jellemző arra, hogy kevés kéz emelkedett föl, mi az első dolog, amit el szoktak hagyni projekteken, ha időzabarban vannak, a code review. Van a kódvizsgálatnak egy másik technikája, és én ezt úgy hívom, hogy folyamatos kódvizsgálat, és ez nagyon-nagyon szeretik az agilis csapatok. Azért szeretik az agilis csapatok, mert ez nem egy ilyen utángondolt dolog, hogy nézzük végig tüzetesen a kódot, blablabla, keressük a bugokat, hanem egy sokkal előzékenyebb, sokkal jobb módszer. Tulajdonképpen arról szól, hogy csináljunk azért kódvizsgálatot, hogy ne kelljen kódvizsgálatot csinálnunk. De most a szó jó értelmében. Ez azt jelenti, hogy amikor a csapat dolgozik, akkor az indulás kezdetétől fogva olyan kódvázakat, olyan kódelemeket próbál felépíteni, amelyek a későbbiekben kevésbé fognak rászorulni arra, hogy azért kódvizsgálatot kelljen végezni, hogy van-e benne bug, hogy szerepelnek-e benne olyan rossz felhasználási példák vagy szokások, amiket csinálunk, vannak-e benne olyan típusú bugok vagy konvencióktól való eltérések, amik nem megfelelők, és így tovább. Hogy példát mondjak rá, hogy és miképp néz ki, például a csapat valamelyik tagjára rábíz, hogy építse fel ő a kódvázat. Találja meg minden entitásnak, minden fontos dolognak a megfelelő nevét. Alakítsa ki annak a struktúráját, hogy utána az már rendben legyen, és ahhoz csak hozzá kelljen szólni. A következő nagyon-nagyon fontos eleme ennek a dolognak, hogy nem az a jellemző, hogy hát majd gyorsan megcsinom a kódot, és aztán a végén leülünk, sokan végignézzük, és megpróbáljuk kitalálni benne, hogy mi az, ami rossz, hanem mivel általában egymás kódján is dolgozunk, hogyha valamelyik csapattag azt észleli, hogy a kódban valami olyasmi van, ami nem odavaló, akkor tulajdonképpen ki is javítja. Természetesen kommunikál a társával, akinek a kódját kijavította, kommunikál adott esetben, ha van egy vezetőfejlesztő, akkor azzal. A kommunikációt ne úgy képzétek el, hogy ír egy ciralmas dokumentumot, vagy egy e-mailt is átküldi nekem, oda megy a tőle 5 méterre lévő kollégájához, és oda szól neki, hogy hát figyelj már Béla, itt a kódodban ezt meg ezt a dolgot láttam, szerintem ez így nem jó, és én rögtön így ki is javítottam. Vagy itt rózsaszín elefántnak hívtad ezt a változót, pedig tudod, megbeszéltük, hogy hát angol változó neveket használunk, és lehetőleg olyanokat, ami a téma közelébe illik. Én ezt most átneveztem pink elefántnak, mert most éppen itt ez a időszerű. Tehát gyakorlatilag a kódvizsgálat nem egy fikázós típusú kódvizsgálat lesz, hanem egy előrevívő kódvizsgálat, amely során azonnal javítjuk a hibákat. Mit lehet még csinálni? Akkor, amikor bonyolultabb munkadarabokhoz nyúlunk, akkor a csapat közösen leül, valaki kivetíti a kódot, és így végignézzük, közösen végignézzük, megvitatjuk, és azt mondjuk, hogy szép-szép, de szerintem itt 3-4 kódsorral, ha rövidebb lenne, akkor könnyebb lenne elolvasni, jobban érthetném. Ha ezt az elnevezést nem Pink Elephantnak hívnánk, hiszen ez nem a Pink Elephant, hanem a Create New Order nevet adnánk neki, miután végül is ez a funkció, amit elvégez, akkor az sokkal könnyebben olvasható lenne a számunkra. A csapat végignézi, kijavítja ezeket a hibákat, tanul belőle, és újra alkalmazza ezeket. Ha kérdésetek van, akkor nyugodtan tegyétek fel. Ha nincs, akkor tovább megyek. Az első szlájdon láttátok azt, hogy a kódvizsgálatot azt ugye azért használjuk, hogy blablabla ezeknek a dolgoknak megfeleljünk, tüzetes kódátvizsgálás. Nagyon fontos dolog, hogy a folyamatos kódátvizsgálásnál elég erőteljesen változik, hogy mi a fókusza, mi a célja ennek a tevékenységnek. Nyilván, hogyha azt szeretnénk, hogy hatékonyabb fejlesztést tudjunk végezni, jobban támogassuk az azonnali szoftver leszállítást, akkor van néhány dolog, amit ha a fókusz középpontjába helyezünk, ilyen a csapat kommunikációja, ilyen az üzleti oldalat megértése, akkor az mind erősíti ezt a hatékonyságjavító szerepet. Igazából a kód szempontjából az a jó kód, amit a csapat nagyon-nagyon könnyen tud használni. Megértik a kód szándékát az elnevezésekből. Olyan a felépítés, amit minden csapattag ismer. El van látva megfelelő mennyiségű kommentel. Ez azért fontos, mert ilyenkor a code review az itt felsorolt szempontnak a vizsgálatára nem korlátozódik, hanem vizsgálatára fókuszál. Tehát például a csapat alapvetően azt igyekszik egy kód kapcsán megnézni, hogy át tudnám egy picit átalakítani úgy, hogy mondjuk kevesebb kódsorból álljon, könnyebben olvasható legyen, jobban megérthessem, és így tovább. Ami néha ellentmond azoknak az elveknek, mint amit egyébként a patent freak kódolók, akik mindent kódolási mintákba szeretnének látni, látják. Egy másik nagyon-nagyon fontos dolog, ez pedig az üzleti tartománnyal, a business domainnal való kapcsolat. Azt nézzük meg a kódon, hogy ez a kód, ez olyan jól leírja-e, elmagyarázza-e, lefedi azt az üzleti tartományt, amit vonatkozik. Az előző Pink Elephant és a Create New Order pici különbség, de nagyon-nagyon fontos. Nem tudom, hogy melyikőtök találkozott, vagy használt úgynevezett fuszkátor eszközöket, kódúbb fuszkátor eszközöket, amik a kódot átalakítják, vagy megzavarják. Ez egy gyakori technika, szokták arra használni, hogy ne nagyon lehessen kódokat visszafejteni, ne nagyon lehessen megmondani, hogy mi volt az ő eredeti tartalmuk, vagy nem tudom az, hogy JavaScript minification az mond-e valakinek valamit. Ugye semmi más nem csinál ez a dolog is, mint leszedi a kódból a kommenteket egyszerűbb esetben, meg átnevezi a változó neveket. De tulajdonképpen a kód lényege ugyanaz marad. De mégis senki nem szívesen olvas egy minifikált kódot, egyszerűen azért, mert csak az elnevezések meg a felépítése miatt nehéz eligazodni benne. Lehet, hogy ez egy könnyen érthető kód. Ha megszabadítjuk a kódot azoktól az elnevezésektől, konvencióktól, kommentektől, bármegyéb, ami az üzleti doménre vonatkozik, akkor valahol a kódnak a lényegét elveszítjük. Jó? Tehát azt szeretném mondani, hogy amikor kódvizsgálatot végeztek, akkor a legfontosabb dolog, hogy olyan kódvizsgálatot kell végezni, amiből a csapat tanulhat, ami a hatékonyságot segíti, nem pedig a minőségbiztosításnak egy olyan formája, hogy így ki tudom pipálni a papíron, hogy igen, ezt is megtettem, ezt is megtettem. Mert hogy valójában csak veszteséget gyártunk vele. Maga a Visual Studio és a Visual Studio Online több ilyen eszközzel rendelkezik, amit a kódvizsgálathoz fel tudunk használni. Ezek közül ezt a hármat valószínűleg mindenki ismeri, az első kettőt az szinte mindenki, biztos vagyok benne, statikus kódanalízis, ami azt segít, hogy megtaláljunk olyan programozási mintákat a kódban, amik nem igazából jól használhatók. A kódmetrikák azok rengeteg számot, mérőszámot adnak a kód bonyolultságával, felépítésével, karbantarthatóságával kapcsolatban, és van egy nagyon-nagyon kellemes feature, amit nagyon szeretünk használni, ez az ismétlődő kódrészletek keresése, majd meg fogom ezeket mutatni. Azt tartom nagyon fontosnak elmondani ezeknek a képességeknek a kapcsán, hogy ezek nagyon jó képességek. Hihetetlenül jól jönnek akkor, amikor az ember úgy gondolja, hogy a kódjának a minősége már 90%-os, és szeretne a 90%-ról 100% felé lépni. Amíg viszont nem, amíg a kód minősége valamilyen mérce szerint, akár az ember saját érzése szerint, abban a tartományban van, hogy 90% alatt, 30% alatt, addig ezek az eszközök nem azok az eszközök, amik segíteni fognak a csapaton. Ezek nem fogják emelni a kódminőségnek a javítását, hanem sokkal inkább az általam előbb elmondottak. Azokkal, hogy az üzleti fókuszt figyelem, hogy a csapatnak a megértését, a teljesítményét, a kóddal való ismeretét javítom, gyakorlatilag 30%-ról 60-70%-ra pillanatok alatt föl lehet menni. Ezekkel az eszközökkel 30%-ról föl lehet menni, 30 és félre, vagy 31-re, vagy 33-ra, de még mindig távol járunk a 100-tól. A Visual Studio-ból most sok új változat jelent meg. Az új Visual Studio-ban, Visual Studio 2015 kapcsán még nem tudom, hogy pontosan a különböző változatokban hol mi lesz. Az én gépemben egy Ultimate változat van feltelepítve, és ezen egy Analyze menüpontban találhatók meg azok a képességek, amiről beszélek, de ezek jelentős része megtalálható a Visual Studio-nak a Professional változatában, illetve valószínűleg hallottatok róla, vagy ha nem, akkor nézzetek utána. Létezik egy Visual Studio Community Edition, ami teljesen ingyenes, és minden képességgel rendelkezik, amivel a Professional változat. Olyan típusú licenc korlátozásai vannak, ha jól tudom, de ezt a Timi meg tudjátok kérdezni, és megerősíti, vagy segít pontosítani, hogy olyan típusú szoftvert nem fejleszthetek vele, amit utána, ha minden igaz, akkor package szoftvertként pénzért árusítok. De nem vagyok teljesen tiszta vele, de ez a termék minden esetben képességeiben pontosan ugyanazt tudja, mint a Professional. Ebben megtalálhatók ezek az analízis dolgok. Tehát például, ha én kijelölök itt egy projektet az én teljes megoldásomban, akkor ezen végre tudok hajtani egy minőségbiztosítási tevékenységet. Például azt mondom, hogy lefutatom a kódanalízist ezen a kódrészleten. Ez a kódanalízis ez fut. Gyakorlatilag az lefordított kódomat végignyálazza, végignézi, és onnantól kezdve néhány olyan fontos felhasználási mintát előhoz, mint például itt az első, amelyik azt mondja, hogy valahol én egy felülírható metódust használok az osztálynak valamelyik konstruktorába, vagyis virtuális metódust, ami ugye azért probléma, mert... Hoppá, kikapcsolom a code coverage-et, hogy ne lássuk, ami ugye azért probléma, mert gyakorlatilag kívülről a kódba bele tudok olyan elemeket pumpálni, amely felülírással, amelyek nem feltétlenül odavalók. Hasonlóan mondjuk interfész metódusokról tud különböző dolgot megegyezni, például az, hogy ez a bizonyos iDisposable, ami itt van, ezt nem megfelelően használom. Ez a kódanalízis hasznos dolog, de tényleg akkor tudjátok igazából jól használni, hogyha már túl vagytok azon a lépésen, hogy az egyéb típusú kódminőségi elvárásnak, amit saját magatok támasztotok, a kóddal szemben megfeleltek. Hasonlóan ebből a menüpontból lehet kódmetrikákat kalkulálni. Én például most kikalkulálom a kiválasztott projektnek a kódmetrikáit, sajnos a képernyőn valószínűleg kevésbé olvasható. Ehhez számtalan ilyen indexet legyárt a Visual Studio. Ezekből az indexekből talán látszik bal oldalt a legfontosabb, az úgynevezett maintainability index, vagyis a karbantarthatósága a kódnak. Ez egy olyan szám, amit 0 és 100 között számít ez a művelet, és azt szokták általában mondani, hogy a 25 fölötti értékek azok már jól karbantartható kódnak számítanak, a 25 alattiak azok meg, hát meglehetősen csekélyek. Nagyon jól megvan ennek az indexnek a megvalósítása oldal, és itt kis lámpákkal, piros, sárga, zöld jelzi is a Visual Studio, hogy mit gondol a karbantarthatóságáról. Hál' Isten az a modul, amitre én futtattam le, azt ő karbantarthatónak ítélte. Emellett rengeteg egyéb szám van, amit a computer science tudománya nagyon szívesen használ, a végrehajtási útvonalak számától, ami a ciklometrikus komplexitással van összefüggésben, az öröklődési mélységektől, az osztályoknak az egymás beágyazásáig, a kódokig, stb. Megmondom őszintén, igazából nem látom, hogy ezeknek a számoknak rettentő nagy hasznát lehetne venni, egészen addig, amíg az ember abban a fázisban nincsen, hogy valamilyen kódnak rendkívül hatékonyá kell tenni a karbantarthatóságát, áttekinthetőségét és így tovább. Érdekes történetet is tudok ezzel kapcsolatban mesélni. Volt olyan ügyfelem, sőt nem csak volt, meg is van az ügyfelem, aki gyakorlatilag kódminőségi versenyt hirdetett a saját fejlesztői között, és a kódminőséget úgy mérték, hogy jött egy külső cég, hozta a szuper tudományos szoftverét, ami ezen értékek mellett még kb. 18 vagy 20 ilyen számot kiköpött a kódról, és akkor ezt a cégnél dolgozó fejlesztők, illetve csapatok szoftverét rá húzták, és kihozta az eredményt, hogy az A csapat a legjobb, mert nála nem tudom milyen súlyozott aránya az ilyen számoknak, az ez meg ez. De egyébként nem derült semmi ki belőle. Nem derült ki belőle, hogy olvasható a kódjuk, nem derült ki, hogy mennyi bagot tartalmaz a kódjuk. Az valószínűleg kiderült be, hogy hány sorból áll, de ilyen módon mérték a szoftver minőséget. Én mindenkit óvnék attól, hogy ezekhez a számokhoz, vagy ezeknek a felhasználásához folyamodjon. Semmit nem mondanak a szoftver alapvető minőségéről. Egy bizonyos szinten túl sokat mondanak, de amíg azon a szinten nem vagyunk, addig szinte semmit. Szóval nagyon-nagyon óvatosan kell vele bánni. Az én igazi kedvenc témám az most következik. És amikor feltettem azt a kérdést, hogy a minőségbiztosításról kinek milyen szújt eszébe, akkor az első az ugye az volt rögtön, hogy tesztelés. Én nem szeretem így önmagában használni azt a szót, hogy tesztelés, mert kevés hozzáadott értéke van. Én szeretem ezt a fogalmat használni, hogy automatikus tesztelés. Valószínűleg érzitek, hogy az a szó, hogy automatikus, az a teszteléshez képest elég nagy értéket ad hozzá. Szeretném tőletek megkérdezni, hogy ki ért egyet ezzel a dologgal, amit ide felírtam. Mármint azzal, hogy a tesztelés célja annak az ellenőrzése, hogy a szoftver termékünk megfelel a specifikációnak. Én egyetértek egyébként vele. Ha most kérdezem meg, akkor ki az, aki ezzel egyetért? Nyugodtan, van másik esély. Ki az, aki ezzel egyetért? Hogy... Akik nem értenek egyet, azok miért nem értenek egyet vele? Így van. Bár egyetértek az előző definícióval, én mindenkit arra bíztatnék, hogy a tesztelés céljának, valódi céljának ezt tekintse. annak az ellenőrzése, hogy a szoftvertermék megoldást ad a felhasználó ügyfél problémájára. Szeretnék visszamutogatni Zolira. Ez az, amit ő is hangsúlyozott, hogy nagyon kevés az nekünk, hogy egy specifikációnak megfelel valami. Hogy az a specifikáció nem jó, akkor mi boldogan és dalolva fogjuk legyártani azt a szoftvert, ami fantasztikus minőségben egy olyan specifikációnak felel meg, amit az ügyfelek az égvilágon semmire nem tudnak használni. Ez egy nagyon nehéz kérdés, és erről önmagában, erről a két szlájd közötti különbségről, meg hogy lehet az egyikről a másikra elmenni, külön konferenciát lehetne tartani. Ha csak annyit sikerül elérnem itt, hogy ezt az egy dolgot megjegyzitek, hogy a tesztelés valódi célja ez, hogy tényleg ellenőrizzék, hogy megfelel az ügyfélnek az a termék, az már egy nagyon-nagyon fontos haladás. Miért fontos ezt kiemelni? Azért, mert abban a pillanatban, ahogy a terméket nem valamilyen kontextusból kiragadva vizsgálom, hanem azt vizsgálom meg, hogy hogyan és miképp fogják ezt használni, és lehet-e használni, egy jelentőset léptem előre, és jelentősen módosíthatja azt is, hogy én hogyan fogom a termékemet tesztelni. Milyen típusú teszteket hajtok végre rajta. Zoli is elmondta, oda kell vinni az ügyfélnek, meg kell neki mutatni. Azért akármilyen terméket nem viszünk oda az ügyfélhez, tehát nyilván további ellenőrzést végzünk vele. Nagyon-nagyon fontos, és hangsúlyoznám, hogy a tesztelésből most átmegyünk automatikus tesztelésre. Azért automatikus tesztelésre, mert hogy, ha belegondoltok, hogy hogyan ellenőriznétek le egy terméknek a minőségét, úgyhogy kézi tesztelésre, az nagyon-nagyon sokáig tartana. Ha ezt automatizálni tudnánk, az ugye mennyivel jobb? Miért is jobb az automatizálás? Sokszor végrehajthatjuk. Picit módosítunk a kódon, lefuttatjuk a teszteket. Megint picit módosítunk, megint lefuttatjuk. Majd fogok még beszélni, és vissza fogunk rátérni. Nagyon fontos, hogy megpróbálunk olyan tesztkészleteket definiálni és előállítani, amiket úgy tudunk automatikusan lefuttatni, hogy viszonylag kevés manuális tevékenységet igényeljenek. Hasonlóan, ahogy a Visual Studio-ban meg tudjuk nyomni az F5-öt, vagy a Ctrl F5-öt, hogy induljon a program, hasonlóan egyszerűen egy más billentyű kombinációra mondjuk lefuttatjuk ezeket a teszteket, és akkor az megmondja nekünk, hogy működik-e minden, vagy sem. Az automatikus tesztek kapcsán szeretnék egy dolgot tisztázni, nincs fenn ezen a szlájdon. Kinek mond valamit az a fogalom, hogy unit test? Ezeket kérek, nagyon-nagyon sokan. A unit test és az automatikus teszt az nem ugyanaz. A mindenfajta patent freakek unit testnek azokat a teszteket nevezik, ahol én kiemelek a kódból egyrészt, a környezetet azt ettől teljesen elszaparálom, tehát hogy önmagába egységtesztként tudom futtatni. Az automatikus teszt meg minden olyan teszt, amit automatikusan tudok futtatni. Az a helyzet, hogy az automatikus tesztek jelentős részét egyébként a unit test technikával valósítjuk meg, de nem feltétlenül unit teszt a szó szoros értelemben mindegyik. Például nagyon sokan azt a típusú tesztelést, amikor én úgy tesztelek, hogy mondjuk az üzleti logikám az egészen az adatbázisig is lenyúl, tehát ténylegesen adatbázis műveleteket is végrehajt, és így jelenti, hogy minden megfelelően működik-e, ezt nagyon sokan nem sorolják a unit teszt témakörbe, sőt vannak, akik tudományosan tiltakoznak ezzel, és azt mondják, hogy már pedig az adatbázis réteget ki kell mokkolni, meg külön-külön ellenőrizni kell a dolgot, és így tovább. Én nem osztom ezeket a nézeteket, tehát én üldözöm ezt a fajta szélsőséges dolgot, de ezt tudnotok kell, hogy ez a két dolog ez eltér. Én ezért használom az automatikus tesztelés fogalmát, annak ellenére, hogy 99%-ban az automatikus tesztjeim rész azok unit teszt technológiával készültek. Nagyon fontos dolog, semmit nem ér az automatikus tesztelés akkor, hogyha nem tudunk arról meggyőződni, hogy ez a kódunknak jelentős részét lefedi. Ez a jelentős rész, Ez nagyon változik, és nagyon sokat változott a szoftveripar történetben, hogy és miképp definiálták. Évekkel ezelőtt, amikor a Microsofttal közös projekteken dolgoztunk ügyfeleknél, akkor nagyon boldogak voltunk, hogyha ilyen 50-60%-os kódlefedettséget sikerült megvalósítani, mert azt mondtuk, hogy már a kódnak legalább az 50-60%-a automatikusan tesztelve van, a többit azt meg majd valamilyen manuális tesztelőkkel pótoljuk, beállítunk embereket, akik végignézik ezeket, és így tovább. A mai agilis csapatok működésénél én azt szoktam mondani, hogy 100% mínusz epsilon a szabály. Az epsilon, tudjátok, az analízisből a tetszőlegesen kicsiny pozitív szám. Jó? A valóságban nagyon-nagyon nehéz természetesen 100%-ot elérni, de az esetek jelentős részében nem jelent gondot egy 95-98%-os tesztlefedettségnek az elérése. Vagyis annak a biztosítása, hogy a teszteseteink, az automatikus teszteseteink a forráskód legalább 95-98%-át érintsék. Nézzük meg, hogy a továbbiakban, hogy hol van a helye az automatikus tesztelésnek. Szándékosan egy olyan nevezzük architektúrábrának, bár ez valójában nem egy architektúrábra, inkább egy szoftverrétegábra. Egy olyan szoftverrétegábrát rajzoltam fel számotokra, ami ma a legtöbb akár nagyvállalati, akár webes, akár social, akár egyéb mobil alkalmazásra jellemző. Itt ezek a bizonyos dobozok, ezek rétegeket jelentenek. Az alkalmazásnak különböző rétegeit el lehetne rajtuk vitatkozni, hogy melyik micsoda, ottól szükség lesz rá, ezt elmagyarázom. Ez a szaggatott vonal jelzi azt, hogy hol van kvázi az internetnek a határa, vagy úgy is mondhatnám, hogy hol van a szerver és a kliens oldalnak a határa. Látjátok, hogy ebből az infrastruktúra, ebből az architektúra szempontjából már a kliens oldalon is legalább két réteget megkülönböztetünk, a felhasználói feletet, illetve a felhasználói felet vezérlő logikáját, és hasonlóan az üzleti komponenseket az adatbázisig én mondjuk négy rétegre szét szoktam szedni, de ez lehet háromra is, ötre, kinek mi a kedve, és mindenhol vannak úgynevezett infrastruktúra kódok. Ezek az infrastruktúra kódok, ezek olyanok, amiket ilyen utility helper osztályok, amiket általában használunk. Ez lehet kommunikáció, biztonság, matematikai számítások, gyakran használt algoritmusok, gráfbejárások, stb. És ilyenek a kliens oldalon is lehetnek. A kliens oldalon milyen ilyen infrastruktúra kódok lehetnek? Egy webes oldalnál például egy speciális vezérlő mögött lévő JavaScript logika, egy a backend elérésre használt service homlokzat, és így tovább, tehát nagyon-nagyon sok minden. Több megközelítési mód van arra vonatkozóan, hogy az automatikus tesztelésnek hol van a helye. A legtöbb fejlesztő, akivel találkozok, illetve fejlesztő csapat, akik elkezdenek foglalkozni az, hogy automatikus teszteket hajtsanak végre, általában ez a két dolog, amiben gondolkodni tudnak. Azt mondják, hogy ők csinálnak egységteszteket az üzleti logikához, mégpedig úgy, hogy olvasták a jó kis patternes könyvekbe, hogy mokkokkal mindent ki kell szorítani, csak az üzleti logikát kell ellenőrizni, és ezt megcsinálják, és hasonlóan ugye ezt megcsinálják az infrastruktúra kóddal. Vannak olyan csapatok, akik számára nagyon-nagyon fontos az ügyfél, éppen ezért ők jelentősen túllépnek ezen a teljesítményen, és azt mondják, hogy rossz nyomógombot adtam, hogy mi gyakorlatilag ennél sokkal jobban tesztelünk, és a következőt csinálják. Az üzleti logika mellett még általában az adateléréssel is foglalkoznak, tehát azt is letesztelik, mindenféleképpen tesztelnek kliens oldalon, ami egy nagyon-nagyon jó dolog, tehát megvalósítanak egységteszteket. És itt jön az, ami nálam bizonyos szempontból kiszokta verni a biztosítékot, azt mondják, hogy márpedig ők szinte mindenhol, de az jelentős részében az eseteknek automatikus felhasználói tesztet készítenek. Biztos ti is láttatok ilyen eszközt, vagy hallottatok róla, és ezek nagyon jók, amivel tulajdonképpen a felhasználói felületen rögzítem, felveszem, hogy mik azok a lépések, amiket végrehajtok, és utána ezt egy automatikus eszköz ezt megteszi. Ez egy nagyon-nagyon jó képesség, és nagyon-nagyon jó feature. Van egy komoly problémája. Mit gondoltok, mi ez? Van-e olyan közületek, aki találkozott már ezzel a típusú teszteléssel, automatikus teszteléssel?
Probléma ott, hogyha alapvetően megváltozik a felhasználói felület, egyből módosítani kell, de inkább az, hogy egy felhasználói feletti teszt elbukat azért, mert mondjuk a szerver oldal valami módosul, és más eredmény jön vissza.
Így van. Igen. Alapvetően az a nehézség ezekkel az automatikus felhasználói felett tesztekkel, hogy iszonyatosan sok energia megy rá a karbantartásukra, pont ezen okok miatt a szerver oldalon változik, utána kell húzni, a felett változik, te azt mondod, hogy alapvetően megváltozik, én tudom, hogy ha kicsit megváltozik a felett, akkor is sok energia utána húzni. Ennek ellenére nem szabad elvetni ezt az ötletet, mert nagyon-nagyon sok helyen szükség van ilyen automatikus felhasználói felett tesztekre. Tipikusan azokon a helyeken, amelyeknél tulajdonképpen stabilizálódott a felhasználói felület, tehát olyan értem, hogy már nem nagyon változik, illetve az olyan eseteknél, amire úgy gondoljuk, hogy fontos, mert az egész manuális tesztelés segíti. Példákat mondok, egy bejelentkezési folyamatnak a végigvitele, amit ugye számtalan manuális tesztnél meg kell valósítani. A Microsoftnak van egy nagyon-nagyon jó eszköz, ez a Microsoft Test Manager és a hozzátartozó dolgok, ahol gyönyörűen lehet azt csinálni, hogy az automatikus felhasználói felület teszteknél az automatizmust, a félautomatizmust megvalósítani. Tehát érdemes ezzel a dologgal foglalkozni. Amire fel akarom hívni a figyelmet, hogy attól, hogy a felhasználói feletteket automatikusan teszteljük, még a teljesen automatikusan is, ezzel igazából egy rettentő nagyot nem léptünk előre, ellenben nagyon sok energiát áldoztunk fel rá. Sokkal jobb, hogyha azt az energiát, azt az időt, azt a ráfordítást, ami van, csak kis részben üljük be abba, hogy felhasználói teszteket készítünk, és helyette egy másfajta tesztelési portfóliót állítunk össze. Én általában ez szokott lenni, amit én javaslok, de ennél természetesen keményebb tesztet is lehet végezni. Mégpedig azt mondom, hogy az infrastruktúra kódon, ahol lehet végeznünk egységteszteket, az üzleti logikát azt automatikusan teszteljük olyan értelemben, hogy lehetőleg az adatelérési réteggel, adatbázissal, mindennel együtt. Sokak számára szoktam javasolni, hogy az üzleti homlokzatot is tesztelje le, illetve a felhasználói felett vezérlő logikájára is végezzünk teszteket. A modern tervezési minták azok azt mondják, hogy a felhasználói felületet válasszuk szét két elemre. Az egyik az a látható része, ez például egy webpage-nek a HTML része, ez egy WPF-es formnak az a része, amit éppen a képernyőn látok, vagy bármilyen esetben a felhasználói felületnek az a része, amit ténylegesen definiálja, hogy mit látok a képernyőn. És válasszam le ettől azt a részt, ami a felhasználói felületet vezéri logikailag. Ezt megfelelő mintát alkalmazva le tudom úgy tesztelni a felhasználói felületnek a minőségét, hogy valójában nincsenek ott a felhasználói felület elemek. Képzeljétek el úgy, mintha a felhasználói felület vezérlő logikája tartalmazna a felhasználói feleten lévő elemeknek egy árnyékát, egy leképzését, egy változását, amin keresztül tudom ellenőrizni, mi minden történik. Tehát például le tudom ellenőrizni, hogy ha valamilyen értéket egy nem megfelelő értékre, vagy egy mezőt nem megfelelő értékre töltök ki, akkor érvénytelenné válik. És ezt a vezérlő logikán keresztül meg tudom tenni. Jó? Tehát ez nagyon fontos dolog. Van még egy olyan terület, amit nem jelöltem be, ez pedig az üzleti homlokzat. Az üzleti homlokzatot képzeljétek el, mint nem más, mint egy nagyon-nagyon vékony réteg, ami mondjuk lehetővé teszi, hogy HTTP, TCP, vagy bármilyen hálózati protokollon keresztül, akár egy RESTes feleten, meg tudjam hívni azokat a szolgáltatásokat, amiket az üzleti logika ad. Nagyon sok ügyfelem dolgozik úgy, hogy külön csapat fejleszti a backend részeket, és külön csapat fejleszti a frontend részeket. Ebben az esetben a backendes csapatnak is azt szoktam javasolni, meg a frontendes csapatnak is, hogy csináljon automatikus teszteket a homlokzatra. Ez azért jó, mert amikor ez a két csapat elmászik egymás mellett, a backend csapat valamit változtat, ami megtöri a kompatibilitást, akkor egyrészt ezt a frontend csapat is érzékeli. Általában ezeknek az infrastruktúra kódoknak szokott lenni az a rész, hogy a frontend oldalról ezt a bizonyos üzleti homlokzatot is teszteljük. Nagyon-nagyon gyakori a pici apró változás, az egész csapat munkáját meg tudja bénítani. Egy olyan alkalmazásnak a teszteseteit fogom bemutatni számotokra, és akkor egy kicsit belemegyek az alkalmazásba, ami egy online búvár merülési naplónak a kezelésével foglalkozik. Remélem nem sokára elindul. Akik tavaly itt voltak a konferenciánkon, csak megtalálom megfelelő nyomógombokat, igen, sikerült megtalálni, akkor bemutattuk ezt a bizonyos Yander Walter nevezetű alkalmazást, azóta egy picit tovább fejlesztettük, a fejlesztés az annyit jelent, hogy a konferencia céljának megfelelően átalakítottuk. Ennek az alkalmazásnak van egy olyan funkciója, ahol én ilyen merülési napló bejegyzéseket tudok szerkeszteni, most a Facebook accountomon keresztül belépek, és hozzáadok ehhez a naplóhoz egy új merülési napló bejegyzési elemet. Az egyik kedvenc merülőhelyem lesz, ami Egyiptomba található Hurgadán. És azt tegyem, hogy ez a merülés, ez mondjuk 2014 végén volt. Hoppá. Tegyük fel, hogy ez a 11. hó, mikor voltam? 26-án. 26-ai merülés, ez egy olyan merülőhely, ahol mondjuk olyan 14 méternél mélyebbre emletben, és általában 70 perc fölött szoktunk lent tartózkodni a víz alatt. Tehát fölveszem. Azért mutattam be ezt az alkalmazást, mert nagyon-nagyon egyszerű, amellett, hogy elírtam Egyiptomot, mert Z-vel írtam, és jobb lenne Y-nal. Amellett nagyon-nagyon egyszerű, könnyen megmutatható az, hogy hogyan és miképp tudunk ezen unit tesztelést végezni. Azok az automatikus tesztek, amiket én futtatni fogok, semmi más nem fognak ellenőrizni, csak azt, hogy azok a műveletek, amiket egy-egy ilyen kártyán el lehet végezni, azokat helyesen végzek el. Megnyitom számotokra ezt a kártyát, csak azért, hogy el tudjam mondani, hogy körülbelül milyen feltételeknek kell megfelelnie. Gyakorlatilag nekem azt kell a tesztekkel alapvetően ellenőriznem, hogy minden szöveges mező ki van-e töltve, és a számszerűen kitölthető mezőknél pedig azt kell ellenőrizni, hogy ezek bizonyos mezőtartományba beleeshetnek-e. Tulajdonképpen ezen a képernyőn van 1, 2, 3, 4, 5 mezőm, van egy hatodik is, egy komment, ami viszont akár üres lehet, akármit beleírhatok. Tehát 6 mezőm van ezen a képernyőn, és gyakorlatilag látjátok, hogy van egy törlésművelet is, amit el tudok végezni, látjátok, hogy tudok módosítani, meg fel tudok venni új bejegyzést. Az lenne a kérdésem, hogy próbáljátok megsatszolni, hogy körülbelül így ránézésre hány ilyen elemi automatikus tesztet készítenek, ami nem a felhasználói feletet, csak ennek az egyszerű ellenőrzési funkciónak a működését, hogy helyesen vannak a kitöltve az adatok, mielőtt lementem őket az adatbázisba, vagy mielőtt valamilyen adatbázis tevékenységet kezdeményezek, meg tudjam valósítani. Satszoljátok meg, hogy körülbelül hány teszt szükséges ehhez. Ugye van 4 műveletem, hozzáadás, törlés, sőt 3 műveletem, hozzáadás, módosítás, törlés, a felolvasás az ilyen szempontból nem sok ellenőrzésre szorul, és van néhány mezőm. Úgy körülbelül, ilyen bekiabálásra nyugodtan lehet mondani, hiszen 15? Ott is 15? 15-20, aha. Egyébként körülbelül ennyi kell. Amikor összeraktam az alapvető teszteket, akkor nekem is egy ilyen 16-17 teszteset volt, aztán ez kibővült, és végül 39 lett belőle. És mindjárt megmutatom, hogy miért, és hogy és miképp néz ki, ezt fogjuk megnézni, jó? És a unit teszteknek és az automatikus teszteknek egy másik fontos tulajdonságával meg fogunk közben ismerkedni. Ez pedig a következő. Itt vannak azok a tesztek, amiket végrehajtottam. Nézzük meg azt a tesztet, amelyik mondjuk megnézi, hogy amikor felveszek egy új merülést, akkor mi mindent kell ellenőrizni. Ha valakinek nem ismerős a Visual Studio-ban az, hogy hogyan kell ilyen bizonyos unit teszteket írni, akkor azt most nem fogom feltétlenül elmagyarázni. Alapvetően azt próbálom megmutatni, hogy minden teszt egy úgynevezett 3A-s mintát követ. Előkészítjük a tesztet egy ilyen arrange periódusban, az act-nél végrehajtjuk a tesztelendő dolgokat, és talán leellenőrizik egy úgynevezett assert nevezetű ágba, hogy minden jól működik-e. Ami nagyon fontos, és amit szeretnék megmutatni, hogy a jól elnevezett teszteknek a neve már olyan, hogy rögtön benne van, hogy mi történik, vagy hogy mit várunk a tesztesettől. Ennek például az a neve, hogy Register Dialog Entry Fails with No Request. Tehát, hogyha egy olyan kérést adok át a szolgáltatásnak, ahol egy semmit nem tartalmaz újres kérés, tehát csak nem is kérés, akkor ennek hibát kell jeleznie. Egy másik teszteset, ami itt van, ami azt mondja, hogy Register Live Dog Dive log entry fails with null dive site. Tehát, hogyha egy null értéket adok át ott, ahol a merülőhelynek a nevét várnám, akkor is hibára kell futnia. Azért nagyon-nagyon fontosak ezek a unit tesztek, és ezt szoktam megtanítani a fejlesztő csoportnak, mert ott, ahol jó unit és jó automatikus tesztek készülnek, ezek a fejlesztői dokumentációnak a szerves részei. Nem kell 30-40 oldalas fejlesztői dokumentációkat írni, hogy ez a művelet így működik, az így működik, amaz meg úgy. Nagyon kevés kommentet kell a megfelelő kódhoz rakni, és azt mondani, hogy nézd meg, légy szíves, ebben a fájlba az automatikus teszteseteket, a tesztesetek magukat dokumentálják. Ha ezt végigolvassátok, akkor abból rögtön kiderül, hogy igen, hibát fog okozni az, hogyha én ebbe a bizonyos dive site nevezetű mezőben nullát fogok írni, vagy null értéket rakok. A következő tesztből kiderül, hogy nem csak az fog okozni hibát, hogyha null értéket írok be, hanem az is hibát fog okozni, hogyha egy üres stringet teszek be. És így tovább. Jó? Tehát felépítettem magamnak azokat a teszteseteket, amelyeket el kell végezni, és itt most nem foglak benneteket magára a tesztelésre megtanítani. Egy nagyon hasznos funkció a Visual Studio-nak az, hogy a tesztelésnél egy úgynevezett code coverage értéket tudok számítani. Én most lefutatom ezeket a teszteseteket úgy, egy úgynevezett code coverage értéket fog a rendszer számolni. Most a háttérben elindulnak a teszteknek a futásai. Itt látható, hogy lefutottak ezek a tesztek. Egyébként itt 39 ilyen teszteset van jelen pillanatban. Nagyon picivel látszik, de lefutottak, és itt a code coverage érték kapcsán azt szeretném megmutatni, hogy egyrészt az a tesztelt rész, amit most éppen mutattam számotokra, az itt van, az 100%-osan, állítólag 100%-osan tesztelt. Ja nem, ez nem az összes, itt van, bocsánat. Mindjárt kikeresem, de ez 100%-osan tesztelt. Ha ide megyek, ja nem, csak 97%-osan. Ha ide megyek erre a mezőre, hoppá, akkor be tudom kapcsolni az úgynevezett syntax highlightingot, amely megmutatja, hogy ezek a code coverage tesztek melyik részen futottak át a kódnak. És itt van egy ilyen piros bejegyzés. Mégpedig az, hogy erre a kódsorra sehol nem került a vezérlés. Tehát gyakorlatilag ez kimaradt a code coverage-ből. Ha feljebb megyek, akkor látom, hogy egészen sok minden megvan. Itt látok egy olyan sort, ami sárga színű, ami azt jelenti, hogy a sorra részben rákerült a vezérlés, részben nem. És így tovább. Tehát gyakorlatilag színekkel tudom jelezni, mi az, amit végrehajtottam, mi az, ami nem. Amikor én tesztelek, akkor úgy végzem ezt a tesztelést, hogy először azokat az üzleti teszteseteket felsorolom és megvalósítom, amire úgy gondolom, hogy szükség van, ezek után végrehajtom ezeket a code coverage teszteket, és ki fog derülni, hogy vannak olyan program részeim, olyan elágazásaim, amire még nem hajtottam végre a tesztet, és ha van ilyen, akkor utána azokat megírom. Most pótoljuk ezt a dolgot, itt kimaradt egyetlen egy teszteset, amit egy ilyen piros színű sor jelzett, mégpedig a Remove Divelog Entry Async nevezettű műveletnek a tesztesete, és abból, hogy kimaradt pont az a sor nem hajtódik végre, aminek törölnie kéne az adatbázisból ezt a rekordot, én azt gyanítom, hogy én megcsináltam az összes negatív tesztesetet, tehát ami leellenőrző, hogy mikor nem szabad működni ennek a műveletnek, de elfeledkeztem arról, aminek azt le kellene ellenőrizni, hogy egyébként, ha minden bemenő paraméter helyes, akkor ezek jól működnek. Tehát most meg fogom csinálni ezt a tesztesetet. Nagyon gyors leszek, mivel lassan gépelek, ezért úgy fogom megvalósítani ezt a tesztesetet, hogy kikommentezem azt, amit korábban bekommenteztem, de egy picit azért bele fogunk nézni, jó? Ennek ellenére. Remélem sikerült az egész. Ja, hoppá, ezt eltüntetem ezt az ablakot. Igen, itt a teszteset. Nézzük végig azért, hogy hogyan néz ki egy ilyen teszteset. Tehát amikor megfogalmaztam, először is adtam neki egy értelmes nevet. Ennek a neve az az, hogy ez a Remove Divelog Entry Works as Expected, vagyis úgy várom, úgy működik, ahogy elvárom. Miután úgy működik, ahogy elvárom, létrehozom azt a bejegyzést, ez a Divelog Entry DTU, ami nekem tulajdonképpen a bejegyzésem értékét tartalmazza, és itt tulajdonképpen egy olyan bejegyzést adok meg, ami elmenthető. Az előkészítés fázisába ezek után elmentem, tehát most az adatbázisban van egyetlen egy darab ilyen bejegyzésem. Eddig tartott a teszt előkészítése. A teszt következő része az az, hogy a frissen beillesztett bejegyzést, amit egy azonosítóval tudok azonosítani, azt kitörlöm. És ezek után azt várom, hogy ez minden további nélkül működik. Szerintem itt... Igen. Igen, ez minden további nélkül működik. Ha mégsem működne és kapnék egy ilyen esetet, akkor azt... Hoppá, szerintem itt valamit én el is rontottam. Aha, nem azt kommenteztem ki, amit kellett volna. Ja, nem, igen. Úgy működik ez a metódusom, hogy ha megpróbálok kitörölni valamit, és azt a valamit nem sikerül megtalálni, nem sikerül kitörölnem, akkor az hibát emel. Tehát, hogyha itt hiba jönne, akkor az azt jelenti, hogy nem sikerült rendesen kitörölnöm, mert utána újra megtalálható, így van. Tehát, ha nem sikerült kitörölnöm ezt a tesztesetet, akkor ez a műveletem, amelyik felolvassa az azonosítóval rendelkezőt, az sikerülni fog, viszont azt nem szabadna, hiszen én kitöröltem a tesztesetet, ezért nekem egy ilyen jelzést ad. Ha pedig sikerült kitörölnöm, akkor gyakorlatilag ezen az ágon szépen vissza fogok térni a műveletből. Na, nézzük meg, hogy ez működik-e. Lefutatom ezt az egy tesztesetet. Ide kattintok, azt mondom, hogy fuss, légy szíves, és megnézzük. Itt megjelenik mellett egy pici zöld nyíl, amit kevésbé lehet látni, de a Text Explorer-t kinyitom, akkor ott már látszik, hogy egy zöld lámpát kap. És ha most futtatom le újból a teszteknél a Code Coverage-et, majd bemegyek újból ebből a Divelog Test Service fájba. Akkor azt fogom látni, hogy az a sor, ami korábban piros volt, az most már kék, tehát ez működött. Jó. Menjünk vissza akkor az automatikus tesztelésről az előadásnak az utolsó részére, ami a refaktorálással fog foglalkozni. És csak röviden néhány szót. Minden esetben szükségünk van arra, hogy a kód struktúráját valamilyen módon átalakítsuk, egyszerűen úgy, hogy annak a kódnak a viselkedése ne változzon. Ezt refaktorálásnak hívjuk. Nagyon gyakran a refaktorálásnak a menedzsment szemébe egy nagyon-nagyon negatív értékelése van, mégpedig az, hogy a kódot valamiért át kell alakítani, biztos azért, mert a fejlesztők rosszul írták meg. Valójában a refaktorálást arra használjuk, hogy a kódnak a minőségét javítsuk. A kód minőség javításáról beszéltem már ugye a kódvizsgálatnál. Jobb kódot szeretnénk, olvashatóbbat, megérthetőbbet, kezelhetőbbet. Az agilis csapatok azok nap mint nap refaktorálással foglalkoznak, tehát fel sem merül az a kérdés, hogy ez a refaktorálás ez egy szükséges rossz-e vagy sem, ez része mindennek. Refaktorálás az, hogyha egy adatbázis táblához egy új mezőt kell adnom. Refaktorálás jelenthet az, hogyha át kell alakítanom a kódot, mert egy új képességet beteszek, és ezért egyszerűsíteni tudok valamit, tehát számtalan ilyen dolog. Hogyan néz ki a hatékony refaktorálás? És ebben van a lényeg. Hatékony refaktorálás nem működik tesztelés nélkül. Kell, hogy legyen egy úgynevezett baseline tesztem, amikor meg tudom nézni, hogy mi az, ami működik. Ezek után a refaktorálási tevékenység során átalakítom a kódot, megnézem újra, hogy az átalakított kód még mindig jól működik-e, vagyis az eddigi tesztek lefutnak-e. Ha nem, akkor javítok, és egészen addig folytatom ezt, amíg úgy nem gondolom, hogy ez az elemi refaktorálási lépése sikeres. És ha ez megvolt, akkor az eredményeket megint csak tesztelem. Jó? Miért fontos ez? Azért fontos, mert millió módszert lehet kitalálni, hogy hogy és miképp lehet kódokat refaktorálni, architektúrától, infrastruktúrától elkezdve, de nem ez határozza meg a dolgot. A refaktorálás nem működik úgy, hogy nincsen automatikus tesztelés. Ha ezek a tesztelési lépések innen elmaradnak, mert hogy nincsenek megfelelő teszteim, akkor nem refaktorálásról beszélek, hanem kódátalakításról, aztán vagy sikerül, vagy nem. Előbb-utóbb rájövök, hogy sikerült-e vagy sem. Ha ezek a teszteim léteznek, akkor valódi refaktorálást tudok végezni. A Visual Studio-nak számtalan eszköze van refaktorálásra. Ezekből én igazából a partnerek refaktorálás segítő eszközeit szeretném felsorolni. Két ilyen eszköz is van a piacon, ami nagyon-nagyon jól működik együtt a Visual Studio-val. Az egyik a JetBrains cégnek a ReSharper, a másik pedig a Developer Express cégnek a Codrush nevezetű eszköze. Maga a Visual Studio-ban egyébként egy nagyon-nagyon fontos új változás lesz benne a következő verzióban. Ez pedig az, hogy a fejlesztő csapat saját maga úgynevezett kóddiagnosztikákat tud adni a projekthez. Az új Visual Studio-ban egy új compiler fog megjelenni, a .NET Compiler Platform korábbi lány nevén Roslynnak nevezett projekt kapcsán, és ez lehetővé tesz, hogy a legtöbb fejlesztőcsapat olyan egyedi kódvizsgálati módszereket építsen be bármelyik projektjébe, amivel akár a refaktorálást, akár a kódvizsgálatot segíteni tudja. Messze vagyunk róla, szerintem majd amikor ősszel vagy az év vége felé lesz erről konferencia vagy rendezvény, akkor már konkrétumokról fogunk tudni beszámolni. Demót most nem mutatnék meg, hanem helyette szeretném összegezni azt a három jó tanácsot, amit nagyon fontosnak tartok minőségbiztosítás kapcsán elmond nektek. Legyetek abban tisztában, hogy nagyon-nagyon fontos a műszaki adóssággal foglalkozni. Ha ezt nem tudjátok és ezt nem kezeljétek, akkor nem lehet kódminőségről beszélni, és kifejezetten nem lehet folyamatos szoftver leszállításról. A kódvizsgálat az nem egy ilyen fikázós, szurkálózós dolog, hanem a tanulásnak, a kód minőségjavításának az egyik létező legjobb eszköze. Lehet jól csinálni, lehet rosszul csinálni. És a legfontosabb, ha nem csináltatok ilyeneket, akkor kezdjetek el azzal foglalkozni, hogy automatikus teszteket készítetek a projektjeitekhez. Számtalan információ található ezzel kapcsolatban, de a kezdő lépésekben segíteni kell, akkor nagyon szívesen segítünk mi is, Timit is, a Microsoftos kollégát is kereshetitek, segítünk ezen az úton elindulni. Enélkül nem lehet continuous delivery-ről, folyamatos szoftver leszállításról beszélni. Ez a sava borsa a minőségnek. Köszönöm a figyelmeteket! Most szünet lesz, és hogyha akár Zolihoz, akár a többiekhez, akár hozzám vannak kérdésetek, akkor nyugodtan keressetek meg. Ha jól tudom, akkor 11 órakor folytatjuk. Köszönöm a figyelmeteket!